Sziasztok, ez itt az Intim Szféra Podcast 5. része, a hormonmentes.hu beszélgetős műsora.
Sziasztok!
Izgulsz?
Igen, a téma miatt, de majd mindjárt elmondod.
A mai témánk az a társadalmi felelősségvállás, vagy ügykurválkodás. Nagyjából ezt a munka címet viseli, aztán majd látjuk, hogy mi lesz belőle. Egy kicsit messzebbről indultunk onnét, hogy volt egy olyan tervünk, hogy ennek a podcastnek nem az lesz a címe, hogy Intim Szféra, hanem az, hogy kikacsintó, de aztán ezt megtorpedoztuk azért, mert végül is akartunk maradni a kaptafánál. Viszont ezt kikacsintó volt, és ez az első ilyen része talán. Ennek a kikacsintónak igazából az a lényege, hogy nem arról beszélünk majd, ami szigorúan véve a témánk, vagyis hát Janka témája, meg nem ahhoz köthető, nem szexualitás, nem fogalmazásgátlás, meg ilyesmi, hanem inkább társadalmi jelenségekről beszélünk. Szóval hangsúlyozottan inkább a véleményeinket mondjuk el, véleményünket hangsúlyozunk. Ezekre a részekre talán annyira nem is készülünk fel. Nem néztünk most például utána semmilyen adatnak, inkább társadalmi jelenségekről fogunk megnyilatkozni, megbeszélni.
Ami valahol érint minket, a munkásságunkat.
Így van. És egy kicsit igazából tesztelünk is titeket, hogyha nem meg magunkat, hogyha nekünk nem komfortos ezekről beszélni mégsem, vagy olyan visszajelzéseket kapunk, hogy ezek nem érdekesek,
inkább hagyjuk.
Húzunk a buszba, akkor elhúzunk a buszba, és akkor maradunk a kaptafánál. És akkor nem lesz kikacsintás. De most ez a kikacsintó következik. Honnét indulunk? Onnét indulunk, hogy a Janka talált egy cikket, kora reggel egy gyomorra olvasta, ez sosem jó, hogyha Janka társadalmi témákban erős cikkeket olvas kora reggel, mert még meghatározza az egész napját. Na, mesélj.
Erről a konkrét cikkről, igen, vagy ügyről? Ez az ügy, ez pontosan arról szólt, hogy lehoztak egy oknyomozó anyagot egy pesti gimnáziumról, a Szinyai Merse gimnáziumról, ahol egy tanárt elküldtek, mert hát szexuális tartalmú képet küldött egy fiatal lánynak, akiről aztán kiderült, hogy igazából egy nem létező lány, de hogy a diákok hozták létre a profilt egy 16 éves diáklány nevében, mármint nem létező, hanem hogy az egyik diáklány, nem tudom, rokonának adták ki magukat, vagy valami ilyesmi volt a lényeg. Aztán később bevallották, így idézőjelben, hogy nem is 16, hanem 14 éves. Ez fontos a történet szempontjából, mert ennek ellenére a tanár küldött farokszelfit a lánynak, általa 14 évesnek hitt lánynak. És a sztori lényeg az, hogy ezt azért csinálták a diákok, mert évek óta nem kaptak segítséget abban, hogy erre a tanárra panaszkodtak a lányok, hogy nézi őket, hogy kellemetlen a közelében lenni, hogy beszólogat, hogy hazakíséri őket, hogy elmegy velük a metrón. Tehát hogy egy csomó olyan dolog, ami egyáltalán nem komfortos, ami határátlépés, és ugye nem tudjuk, hogy esetleg mélyebb dolog, vagy komolyabb dolog van a háttérben, hogy mondjuk másoknak küldötte ilyen képeket. És akkor pár diák évek története után, vagyis hát azután, hogy azt érték meg, hogy nem kapnak segítséget, létrehozták ezt a profilit, hogy gyakorlatilag kiugrasszák a nyulat a bokorból, ez megtörtént, és aztán, mikor megkapták a bizonyítékot végül is, akkor ezt a intim képet, ezt megosztották a közösséggel, és akkor így lett ebből botrány. A tanárt elküldték, és ami viszont a megdöbbentő a történetben, az az, hogy a diákokat is, akik létrehozták ezt az Insta profilt, felfüggesztették, illetve két diák el is ment az iskolából, én úgy tudom, és hogy ez igazgatói szinten volt döntés igazából, hogy őket már pedig büntetni kell, és a cikk egyébként nagyon jól körbejárta minden oldalról, mert a tanárt is megpróbálták megszólaltatni, az igazgatót, a fenntartót, a klikket, ugye, akik az iskola fenntartók, a diákok szüleit, tehát hogy minden oldalról körbejárták ezt a dolgot. Na hát, és akkor én ezen nyilván
nem tudom, mondtad-e a cikk az átlátszó jelent?
Igen.
És
szuper oknyomozó anyag.
Január végén igazából a témánk szempontjából nincsenek jelentőség, csak ezt szeretnénk rögzíteni, aztán megyünk eljük is.
Na és akkor ugye elolvastam ezt a cikket, ezt az egész anyagot, és hogy tényleg mennyire felháborító, hogy ilyen megtörténhet. És akkor így azonnal azt éreztem, hogy fú, hát erről valamit kommunikálni kell. És akkor így ilyenkor jön a képbe Zoli, amikor én valamiről ezt érzem, hogy hát erről valamit mondanom kell, akkor ő megkérdezi, hogy oké, de mit tudsz hozzátenni ahhoz, hogyha erről te most így beszélni akarsz valahol. És akkor innen indul az egész témánk, hogy hozzá tudok-e tenni valamit egy-egy ilyen dologhoz, vagy nem, vagy...
Így van, itt van egy egymásnak feszülés. Ugye mondtuk, hogy mi nem csak olyan dolgokat szeretnénk, amiben egyetértünk. Szakmai dolgokban azt hiszem, hogy általában egyetértünk, mert én hallgatok a Jankára, ami meg üzleti kérdés, az egyébként nem működne úgy jól, hogyha nem értenénk egyet legalább 99%-ban mindenben. Viszont vannak bizonyos jelenségeket, amiket teljesen másként látunk.
És itt, hogy kontextusba helyezzük, bocs, hogy a szabadba vágok, csak annyi, hogy ugye én jelen vagyok, mint influencer, nem nagyon szeretem ezt a szót, de majd erről beszélünk.
Véleményvezér.
A Zolinak pedig nagyon nagy kommunikációs tapasztalata van, hiszen újságíróként dolgoztál hosszú éveken keresztül, illetve kommunikációs osztályon is dolgoztál, nem is kicsi helyen, éveken keresztül, úgyhogy megalapozott szakmai véleménye van dolgokban.
Igen, viszont az fontos, hogy én meg nem vagyok jelen influencerként jelen sehol, meg még gyakorlatilag a Facebookon is csak a barátaim követnek egy-ketten, tehát ebből a szempontból teljesen más a viszonyulásunk egymáshoz. Már nyilván mi Jankának a
munkásságát... Mármint egymáshoz, vagy a témához?
Igen, a témához is, meg egymáshoz is szerintem, mert nyilván te másként fogsz fel dolgokat, vagy észlelsz dolgokat abból a nagyon személyes pozícióban, ami neked van, hiába követlek én minden megjelenésedet ismerem, valamit lektorálok ki. Ettől függetlenül nyilván, tehát, hogy bizonyos dolgokat te másként nem is azt mondom, hogy fogsz fel, hanem hogy egyszerűen érzékelsz, meg észlelsz, mert a rezdülések teljesen mások, meg a személyes múltunkból fakadóan is máshogy viszonyul például a kritikához, meg a dolgok. Nyilván nagyon személyes okai vannak, de ez mindenkire vonatkozik, és azért is gondoltuk ezt így érdekesnek, hogy idehozzuk elétek ezt a témát, mert hogyha mi így párkapcsolaton belül is ennyire másként látunk dolgokat, úgyhogy egyébként a dolgaink szerintem 90-95%-ban egyetértünk, akkor ez egy ilyen talán érdemes arra, hogy nyíltan és társadalmi szinten is beszélgessünk róla.
Főleg úgy, hogy ma igazából már bárkiből lehet influencer.
Igen.
Bárki véleménye akár elérhet hirtelen a semmiből százezreket, hogyha arról van szó. Ezt látjuk sokszor. Egy-egy olyan ügy kapcsán akár tényleg, bár itt kérdés az, hogy igazi ügyekről, vagy pseudo-ügyekről van szó, vagy csak egy véleménynyilvánítás kapcsán, ami egy adott dologról megtörténik, és felkapják, és megosztják több ezren, meg több százezren, nem tudom, mondjuk Facebookon, és akkor egy átlagos diáklány mondjuk ott találja magát, hogy hú, hát ő nem gondol magára politikai szereplőként, de mondjuk hirtelen pártpolitikai kérdést csinálnak abból, amit ő írt, vagy megfogalmazott.
És még az is lehet, hogy aztán mi is itt egy pseudó részt produkálunk.
Igen, ezen agyaltunk itt előtte, vagy agyaltam én is, hogy igazából, hát ennek most van-e értelme, hogy erről beszélünk, hogy társadalmi felelősségvállalás, meg influencer, meg közösségi média jelenlét, vagy hogy ez is tényleg csak egy pseudó dolog, amiről most így lehet, hogy kutyát nem érdekli a véleményünk, vagy az, amiről beszélünk. Úgyhogy erről majd adjatok visszajelzést, mert tényleg érdekel. Hogy érdekes-e?
Igen. Szóval miért kell ezzel az ügyel szerinted foglalkozni?
Azért, mert én mindig hajlamos vagyok a dolgokat egy sokkal szélesebb skálán nézni, mint ahol elhelyezkednek. Ez sokszor nehézséget is jelent az életben, mert egy-egy pici viselkedés formát is próbálok mindig megérteni, hogy most ez miért történik, hogyan történik, vajon, és akkor így túl gondolom. De jelenségek szempontjából pedig nagyon fontos nem csak ez az egy ügy, amiről most itt az előbb beszéltem, hanem az, hogy ez leképezi azt, hogy hogyan működik, milyen a természete valahol az igazságszolgáltatásnak is, annak, hogy egy bántalmazotti helyzetből mennyire nehéz kikerülni, annak, hogy aki áldozat, az milyen áldozathibáztatást kap utána, és hogyha még ki is áll magáért, holott a leggyakrabban az a kritika, hogy miért nem jött elő, miért nem mondta, miért nem állt ki magáért, és akkor ki áll magáért, akár segítséggel, és itt most nem egy gyerekről beszélünk, hanem több gyerekről az iskolában, közösségről, akik közösségileg igazából összefogtak, és valamit megoldottak, egy olyan helyzetet, amire nem volt megoldás hosszú időn keresztül, és mégis utána jön az a hatalmi mechanizmus, és itt ez a hatalom természetéről is tök sok mindent mond, meg szerintem a társadalmunk jelenlegi állapotáról is tök sok mindent mond, hogy még az kapja meg a büntetést, aki felhívta a figyelmet arra, hogy hoppá, akkor most nekünk még bizonyítékunk is van rá, hogy itt valami történt, és hogy tényleg problémák vannak, és hogy tényleg teljesen elfogadhatatlan az, hogy egy tanár... tehát, hogy jó, hát ez néz, oké, tehát, hogy ezeket nagyon nehéz megszokni, vagy nagyon nehéz megfogni ezt a jelenséget, hogy most úgy néz, úgy kísér, nem tudom, ez nyilván azt mondják, hogy hú, hát ezzel most így nem kell foglalkozni, hogy egy tanár ilyeneket csinál. Illetve nem igaz, mert ott volt egy olyan, hogy egy évvel azelőtt behívták el beszélgetésre a tanárt, ezt a maga az igazgató tette
igen,
közé.
Igen, és ez egy fontos tény.
Ez egy fontos tény benne, mert ő úgy érezte az igazgató, az ő saját bevallása szerint, hogy ezzel mindent megtett, hogy odaadta ennek a pedagógusnak a pedagógus etikai kódexet tanulmányozásra, hogy hogyan kéne viselkednie, és állítása szerint utána nem jött semmilyen visszajelzés arról, hogy itt tovább folytatódott volna bármilyen káros viselkedés, ezáltal lezártnak tekintette az ügyet. Tehát, hogy itt nem arról volt szó, hogy nem volt jelzés, hanem arról volt szó, hogy volt jelzés a gyerekek felől, többször is volt jelzés, de egy elbeszélgetéssel megoldottnak vélték az ügyet, és akkor meglepődtek, hogy hoppá, ez történt. Egyébként az is fontos, hogy történt feljelentés, de ejtették, vagy nem tudom, ennek mi a hivatalos megfogalmazása az ügyet, tehát nem indult eljárás végül is, mert a rendőrség viszont azt állapította meg, hogy nem történt bűncselekmény. Tehát az, hogy egy 14 évesnek hitt álprofilnak, egy felnőtt férfi, aki tanárként dolgozik, farokszelfit küld, az nem bűncselekmény. Csak hogy tudjatok róla. Gondolom, persze itt jogi kategóriákról van szó mielőtt még, tehát nyilván bele lehet kötni, csak valahol felháborító, hogy akkor mi? Akkor hogy lehet elindulni egy ilyen vonalon, mert aki ilyet tesz, az valószínűleg másra is képes, nem véletlenül érezték kényelmetlenül magukat a lányok az ő környezetében, és társadalmilag ez nagyon fontos kérdéseket völt fel, hogy akkor, ha a jelzésed nem elég, amikor időben szólsz, és aztán az sem elég, hogy tényleg van erre bizonyíték, és még akkor is azt büntetik meg, aki a bizonyítékkal előállt. Persze lehet mondani, hogy megkapta a büntetését az illető, hiszen kirúgták, de arról nem szól a fáma, hogy akkor mondjuk a foglalkozásától eltiltják, és többet máshol őt nem fogják alkalmazni, mondjuk fiatal lányok körül.
Így van, illetve én annyit fűznék hozzá, hogy az is egy érdekes jelenség, ami egyre gyakrabban, vagy egyre többször talán találkozunk vele a médiában ilyen általában per esetek kapcsán, hogy az agresszornak áll. Tehát most ezt így, igen, hétköznapi nyelven így tudom megfogni, az agresszornak áll még feljebb, és ő próbál még abból további ügyet generálni, miután már lebukott, tehát hogy gyakorlatilag a személyiségi jogait ilyenkor mindenki előveszi, az összes ugye bántalmazó és agresszor, és ilyenkor mindig a személyiségi jog az ő hivatkozási alapja, hogy hát őt személyiségjogilag meghurcolják, és hogy ezzel vagy az ügyet kiterítik. Ez így az ő értekét sérti, ami szerintem nyilván ott problémás, hogy a személyiségi jogok igen mindenkit megilletnek, de ezek szerintem nem írhatják felül azt. Nyilván ezt most jogászok teljesen másként fogalmaznák meg, mint ahogy mind, de nekem meggyőződésem, hogy nem írhatnák felül azt, hogy ami társadalmilag bántó és többeknek kárt okoz, hogy ez ne legyen már a személyiség jogaid mögé sorolandó.
Ez így van. És akkor igazából nem ezen a vonalon akarunk tovább haladni, mert végül is ez az ügy, meg ez amiről most beszéltem, ez csak gyújtópontja volt annak, hogy beszéljünk a társadalmi felelősségvállalásról, illetve arról, hogy mondjuk nekem így, hát mondjuk, hogy influencerként, olyan emberként, akinek van egy nagy követőbázisa, és sokan hallgatnak arra, amit mondok, vagy sokakhoz el tudok juttatni egy történetet, vagy egy információt, vagy a véleményemet, a személyes véleményemet akár egy-egy ügy kapcsán, hogy ez valahol egy erő, és hogy ezt hogyan használja az ember. És mondjuk egy ilyen sztorinál én mit teszek hozzá azzal, vagy hozzáteszek-e valamit azzal, hogyha én ezt most így gyorsan kirakom Instára, és elkezdek hűzöngeni rajta, hogy hát igen, ez jól meg. Amit most az előbb elmondtam, itt végül is kiadtam magamból. Lehet, ezért mondtam, hogy lehet, hogy ez egy pseudó rész, és találtam egy ürügyet arra, hogy ezt kiadjam magamból. De hogy elmondom ezt a jellegű véleményemet, amivel sokan egyet fognak érteni valószínűleg, főleg a saját kis véleménybuborékomban, és ez megint egy fontos dolog, hogy véleménybuborékban létezünk mindnyájan a közösségi média korában, kapok rá sok helyeslést, hogy igen, igen, milyen igazad van, és akkor mi történt ezáltal a világban? Hiszen
addig, amíg egy falat át nem hűtsz. Itt szerintem én most elméleti oldalról egy kicsit így behoznék két fogalmat, az egyik a véleményvezér, a másik meg az influencer. És szerintem ez például egy tök érdekes kérdés, hogy te az én szememben inkább véleményvezér vagy, mert egy téma kapcsán vagy ismert, és abban mondasz véleményt, abban szakmailag is hiteles az álláspontod, vagy legalábbis mi itt gondoljuk nyilván, hogy ebben szakmailag azért neked megalapozottságod van minden, amit megnyilatkozol, viszont nyilván vannak olyan jelenségek is, amik már egy kicsit azért az influencerségbe utalnak, de alapvetően azért szerintem jár még nem jellemzőek tőle.
Hát ezt nem lehet élesen külön választani.
Nem lehet élesen, tudom, ezt nem nehéz, de hogy alapvetően nem az életedre kíváncsiak a többség, viszont vannak már akik mondjuk erre is, meg a véleményedre bizonyos dolgokban. Mondok egy példát, például rengeteg ilyen kérdést kapunk, hogy e-mailben is, Facebookon is, üzenetekben, hogy mi a véleményünk a melegekről, vagyis mi a véleményed a melegekről.
Kit érdekel? Vagyis hát, hogy miért fontos ez? Vagy...
Ne, igen, inkább az, hogy miért fontos ez. Tehát, hogy aki szerintem követi a Jankát, az például nem tudom, világosan láthatja, hogy valószínűleg milyen elfogadással és attitűddel viszonyul a melegek felé. Számtalan helyen hangsúlyozza azt, hogy mennyire szexpozitívan kellene beszélni, meg hogy ebbe az irányba kellene menni. Ugyanakkor most csak ezért egy részt annak szánni, hogy mi a véleményünk a melegekről, hát én ezt ilyen nevetségesnek gondolom.
Mert akkor csinálnak egy részt arra, hogy mi a véleményem a heterókról. Hát most...
Igen.
Hát, hogy igazából ezzel az érdekes ebben, hogy ez lehet egy kiállás, hogyha én kirakom azt, hogy a család az család, mert így gondolom. Viszont igen, az, hogy tényleg mondjuk a YouTube csatorna elején ez mennyiszer vetődött fel, hogy erről egy részt csinálni, hogy én mondjam el, hogy mit gondolok, de hogy ennek kapcsán azt érzem, hogy az, hogy én mit gondolok, az tényleg egy teljesen lényegtelen dolog, és akkor beszéljek helyette arról, hogy mit mond erről a tudomány, vagy... Tehát, hogy ez most... A mostani helyzetben egyébként igen, amikor társadalmi, nem is diskurzus, vagy inkább politikai, nem tudom, pajzs lett abból, hogy akkor erről a témáról hülyeségeket beszélnek kormány szinten, és direkt egy ilyen gázlángozás van ezzel a témával kapcsolatban, hogy visszautaljak egy régebbi részemre, tehát az, hogy összemosták a pedofil törvényt, egy ilyen melegellenessé tették, és akkor ott összemosnak fogalmakat, és nem tudom, nem identitást, meg a pedofiliát, meg ilyen szörnyűségek. Most már másképp látom, most azt mondom, hogy igen, van értelme egy ilyen jellegű kiállásnak is beszélni erről, de mondjuk amikor a csatornám indult, akkor én nem láttam ennek jelentőségét, hogy erről külön beszéljek. Én sokkal inkább hiszek az olyan fajta kiállásban, hogy mondjuk amikor a szerelemről készítettem részt, akkor teljesen magától értetődő volt, hogy itt az elején csináltam egy montást így filmekből, a szerelemről, meg ilyen szerelmes jelenetekről, és abban voltak meleg és leszbikus párok is. Tehát, hogy ez egy ilyen csendesebb állásfoglalás, nem tudom, hogy egyáltalán ez átmente az embereknek, vagy észrevették-e, egy-két visszajelzést kaptam, hogy ez de jó volt, de hogy ennyi.
Hát igen, és annyit talán hozzátennénk, hogy itt a kérdés, az nem is a maga a kérdés a fontos talán az, hanem a kérdezőnek a viszonyulása a kérdéshez. Mert ezt a kérdést nagyon sokszor tiniktől kapjuk meg, útkereső fiataloktól, vagy konkrétan melegektől, hogy neked mi a véleményed a melegségről, mert nyilván ez benne okoz olyan kérdéseket, amiket viszont bennünk természetszerűleg nem, mert
Vagy hozzátenném azt, hogy van egy másik oldal, akik mondjuk pont azok, akik meg azt várják, hogy egy olyan állásfoglalást tegyél, hogy hát ez bűn és Úristen, és nem tudom, Isten azt mondja, hogy ilyen nincs. Hát mert van egy ilyen oldal is.
Annyit azért így mondanék, hogy nyilván van két aspektus, amit viszonylag tudatosan kerülünk így a Jankának a megnyilvánulásai kapcsán. Biztos, hogy aki rendszeresen követ a téged, az feltűnt, hogy alapvetően a politikai megvallási megnyilvánulások azok olyanok, hogy nem szeretünk benne egyértelmű állásfoglalásokat tenni. Miért? Azért, mert egyszerűen abban az üzletben, ahol, vagy abban a piacon, ahol mi dolgozunk, a politikai és vallási állásfoglalások azok igenis behelyezhetnek minket skatujába, amik egyébként lehet, hogy totál irrelevánsak attól függetlenül, hogy mi személyesen vagy magánemberként mit gondolunk adott helyzetben.
Ezt mutatja, hogy voltam beszélgetni a Kossuth Rádióban is, meg a Klub Rádióban is, és mindenhol tudok olyat mondani, ami releváns a témával kapcsolatban. A szex az mindenkit érint, a fogamzásgátlás az mindenkit érint, tehát hogy itt pártpolitikai dolgok meg ilyeneknek nincsen olyan szempontból jelentősége ebben a kérdéskörben. Annak viszont van jelentősége, és azzal kapcsolatban szerintem viszont teszek is állásfoglalást, hogyha arról van szó, vagy hogyha szükséges, hogy milyen irányba megyünk, mi az, ami teljesen nonsens, mondjuk, mi az, ami szakmailag nem korrekt, vagy érthető.
Nekünk. Igen, de ezt egy kicsit ugye másként látjuk, mert te nagyon fontosnak látod, vagy tartod ezeket a kiállásokat, és fontos neked az, hogy egy-egy ügy mellé odaállj, és ott legyen az arcod. Miközben nyilván nekünk...
Ez belső indítatás, tehát nem azért fontos, hogy ott legyen az arcom, hanem hogy belső indítatás van.
Igen, félreérthető volt.
Mert ha az lenne fontos, hogy ott legyen az arcom, majd erről is fogunk beszélni.
Igen, viszont a másik oldal, hogy én ebből a szempontból még mindig egy kicsit így a másik oldal vagyok, ennek kettő sokai vannak. Az egyrészt az, hogy én férj is vagyok, tehát hogy féltelek, és nyilván tudom, hogy téged el adott megnyilvánulás miatt bántás érhet. A második az pedig az, hogy hát van egy üzletünk is, és ilyenkor én vagyok az talán, aki inkább üzletemberként gondolkodik, és nem hagyom. Hát ez talán nem jó szó, de hogy így ellenvéleményemet fejezem ki, hogy most így mondjuk annak idején, amikor az abortusz törvény volt Lengyelországban hangsúlyosan topikon, és még most is téma újra ismét, nem is tudom, hogy milyen történtek voltak még, de hogy a család, az családnál is volt egy ilyen robbanás a nyáron, hogy ott ugye a Gulácsi Péter nyilatkozata kapcsán, hogy most kinek, miként kell kiállni, és ezeknél én azért vagyok óvatosabb, mert sokszor azért azt látom, hogy az influencer rétegben, és itt most szándékosan használom az influencer szót, és nem a véleményvezért, hogy az influencer rétegben ilyenkor van egy hajlamosság arra, hogy hát erre a vonatra ők is leszálljanak, és ne ott kell, hogy integessenek, hogy ha ez a...
Mármint volt, hogy felüljenek, nem?
Igen, felszálljanak, azt mondtam.
Leszálljanak.
Bocsánat, nem, tehát felszálljanak. Tehát, hogyha igen, tehát, hogy vannak ezek a vonatok, és ami balra megy, arra fel kell nekem szállni. Van olyan influencer, nyilván van másik influencer réteg, amelyik meg jobbra megy, azon kell, hogy integessen, és én ezt érzem olykor erősnek, meg feleslegesnek sok influencer részéről, mert hát ne legyenek kétségeink, hogy ezek mögött azért anyagi haszon is van, meg egyszerűen csak tehát így pillanatnyi haszonlesés, ami semmivel nem több nálam, mint az a fajta reálpolitikai haszonlesés, amit politikusok művelnek egy-egy ügynek a tűzben tartásával.
És egyébként itt ne legyen félreértés abban, hogy én értem, amit mondasz, hogy te sem azt mondod, hogy akinek valami ilyen ügy a saját belső indítatásból történik, hogy kiáll mellette, az teljesen oké, és teljesen rendben van, csak mondjuk, amikor valaki egyik nap a kiskutyákkal foglalkozik, a másik nap Nem tudom, hogy tudok most erre jó példát mondani.
Jó,
de
akkor
hogy
mondok én
amikor...
konkrétumot.
Mondjam.
Jó, itt van a Szilágyi Liliana ügy. Tehát szerintem a
Igen.
Szilágyi Liliánának a kiállása tavaly év végén az a lehető legerősebb megnyilvánulása, az egyik legnagyobb erejű ügy, ami szerintem a sportvilágában történt, még akkor is, hogyha nem konkrétan sportügyről van szó, hanem egy nagyon személyes esetről.
Hát meg bántalmazottként ennyire összeszedetten, ennyire megtervezetten és ilyen erővel beleállni egy olyan ügybe, hogy tudja, hogy mi fogja érni ezért, az elképesztő.
Az a tudatosság, az tényleg így lenyűgöző, ami a Liliánától jött. És itt is értem a megosztásokat.
És akkor is éreztem azt, hogy erről beszéljünk, mert ez
Így van, de például, hogy mondja, egy ennyire személyes, erős ügynél, vajon mi nekünk így hétköznapi figyelőknek kell-e ehhez még, hogy mondjam, plusz lájkokat gyűjtenünk azzal, hogy megosztjuk ezt a történetet, ami önmagában is szerintem nagyon erős és lenyűgöző, és hát azért éreztem ott olyan megnyilvánulásokat is, amik egyrészt, akiknél van nyilván személyes érintettség, ott ez egy tök megerősítő és pozitív reakció, viszont azért ott láttam a közösségi médiában olyan megnyilvánulásokat is, amiket szerintem csak így, hogy mondjam, fel akartak ülni szintén erre a vonatra, hogy akkor én is beszélek róla, én is megosztom. Bármiféle érintettség nélkül ehhez hozzáfűzni 3-4 mondatokat, akkor is nyilván, hogyha bátorító, de minthogyha Liliana barátai lennénk már több éve, hát ezt így problémásnak érzem.
Értem, és teljesen megértem, amit mondasz. Nekem annyi ebben a hozzáfűzni valom, hogy viszont van olyan, amikor valakinek tényleg csak annál fogva, hogy van egy nagy követőtábora, az is elég, hogyha visszhangoz valamit, vagy visszatükröz valamit, mert ezzel nagyobb nyilvánosságot ad egy ügynek. De mondjuk tényleg konkrétan ebben az esetben, a Szilágyi Liliana esetében, ott eleve egy olyan fórumon készült erre a beszélgetésre, ahol tudni lehetett, hogy ez rengeteg emberhez eljut. Tehát, hogy mondjuk itt ebben az esetben nem feltétlenül van szükség arra, hogy még nem tudom, X is kirakja, meg Y is kirakja. A másik oldalról viszont ott van az, hogy miért ne lehetne, hogyha rajtuk keresztül még több emberhez eljut.
Ugye azt is meg kell különböztetni, hogy pozitív vagy negatív ügyekről van szó, mert pozitív ügyeknek, tehát hogy a pozitív ügyeknek van egy ilyen buboréka, vagy nem is buboréknak nevezem, hanem egy plafonja. Kutatásokkal kimutatták, hogy vannak az úgynevezett negatív hálózatok, és nyilván a közösségi médiában ezek a negatív hálózatok, ezek erősebben működnek, mint a pozitív hálózatok. Mondom, hogy mi a különbség a kettő között. A pozitív hálózatokban van együtt töltött idő, kölcsönösség és az úgynevezett homofília, amikor ilyen hasonló érdeklődésű tulajdonságok, értékek, ezek egymás mellett.
Tehát állnak. Mondjuk egy érdeklődési különalkuló Facebook csoport?
Így van például, így van, ez egy jó példa. Viszont a negatív viszonyok esetében ez a hálózat, ez teljesen másként működik. Tehát ezt látjuk egy-egy botránynál, hogy egy-egy negatív ilyen hálózatnak sokkal nagyobb a kiterjedése. Tehát, hogy egy botrány esetében az hogy terjed. Ennek az a jellemzője, hogy hosszabb közös időtöltés nélkül is kialakulhat. Tehát, hogy úgy osztod meg valakinek a posztját, hogy nem ismernek. Nekem például volt egy ilyen ügyem, hogy ugye...
Ezt mondjuk el, hiszem, ez abszolút kapcsolódik
a témához. Igen, ez a kapcsolódik a témához.
Hogy lehet valakivel úgy influencer, hogy nem az?
Igen, 6-7 éve volt egy ügyem, hogy Debrecenben megbüntettek engem, mert vizet ittam a villamoson, és én utána írtam egy felháborodott posztot erről a Facebookon, és meglepően nagy sajtóvisszhangja lett egyébként számos helyen.
De hozzá kell tennünk szerintem azt, hogy mindketten, ugye én is újságírást tanultam, Zoli aktívan újságíróként dolgozott, egyébként eleve egy sajtótájékoztató miatt mentél Debrecenbe, és hogy tudtuk azt, hogy hogyan kell úgy megírni egy posztot, hogy az eljusson azokhoz, akikhez kell, illetve például az is egy fontos dolog volt, hogy mellé tettünk egy képet, ami akkor ott emlékszem, az én ötletem volt, hogy nagyon gyorsan a vizes palackot, meg a jegyet azt fényképezzük le, hogy volt érvényes jegy, és mégis azért csak egy korty vízért megbüntették. És akkor azt a képet használták fel egyébként utána, akik megosztották így magazinok is, meg mit tudom én, online újságok.
Így van, és nagyon érdekes volt, mert alapvetően tévé is volt több is, igen, több megjelenés. Nagyon érdekes volt ezt így átérni, mert tehát, hogy tényleg nagyon nagyot robbant az ügy, akkor így a sajtó foglalkozott vele, nem tudom, egy-két hétig.
Hát én reggeli műsorban is voltam, híradóban vagy.
Híradóban voltam.
Meg betelefonálás is.
Meg telefonálás is, de igazából a pozitív üzenete az volt, hogy Debrecenben tényleg ezen a gyakorlaton, amennyire tudom, változtattak, mert vizet már nem, vagy vízivását már nem büntettek embereket. Meg aztán kiderült, hogy igazából ami szomorú volt a történetben, hogy nem egyedi eset volt, mert én azt hittem, hogy teljesen egyedileg jártam pórul, hanem hogy azért lehetett ilyen nagy visszhangja utána ennek a dolog, amikor az összes debreceni megosztotta tényleg, hogy ez gyakorlatilag nem egyedi, hanem hogy ezt
rengetegen írtak is neked.
Csinálják, igen, és akkor Debrecenből is kerestek rengetegen, és hogy így igazából aztán persze kaptam támadást is, meg politikai hát nem tudom, így ilyen kontextusba helyezett anyázásokat, nem tudom csak kifejezni, mert hogy egyszerűen valaki ezt így politikai szándékúnak vélte.
Most miért kellett ez?
Így van, hogy még. Sőt, még ezt családon belül is megkaptam, hogy erre most így mi szükség volt, erre a kifakadásra. Nagyon-nagyon érdekes tanulsága azóta is.
Igazán, de egy olyan ügy volt, ami változást ért el.
Így van, viszont, tehát hogy mondjam, azt is tegyük helyre, hogy aztán igazából maga az, hogy itt történt egy pozitív fordulat, azután már sokkal kevesebb emberhez jutott el, mert a sajtó azt már nem követte le. Igazából ebben mondjuk benne van a debreceni közlekedési vállalat is, mert gyakorlatilag próbáltak eleinte eltusolni, hogy én nem is tettem ott jelentést, meg hogy ilyen ügy nem létezik, aztán...
Pedig bementél az irodába ott helyben.
Így van.
Majdnem el is késtél a sajtót.
Meg hát igazából úgy nem nagyon kerestek engem meg aztán, de viszont azt tudom, hogy lettek, vagy lett ennek az ügynek következménye. És ez viszont, hogy itt változás történt, az nyilván sokkal kevesebb emberhez jutott el, meg csak azért is, mert még 2 évvel később is kaptam üzenetet, hogy a Facebookon, hogy hát milyen jó, hogy megcsináltam ezt a kiállást.
Szerintem azt fontos ehhez hozzátennünk, hogy amiről eddig beszéltünk, azok eddig egyébként mindegyik olyan ügy volt, amik mellett a kiállás, vagy amik kapcsán a kiállás, az tényleg kiállás. Tehát a Szilágyi Liliana kapcsán is, mert a bántalmazottság kapcsán, az elnyomottság kapcsán, ennek a gimnáziumos sztorinak a kapcsán is, ennek kapcsán is. Tehát, hogy amiről beszéltünk, ezek mind ilyen pozitív kiállások. Valószínűleg azért egyébként, mert mi ilyenek vagyunk, szerintem. Vagy
de
hát,
ezek
mi...
mellett egyértelmű az üzenet, nem? Mármint, igen. Hogy ha odaállsz, akkor, hogy mondjam, tehát ezzel így arculatilag nem veszíthetsz, egyik influencer se veszíthet, hogyha felül bármelyik vonatra, hiszen ha más nem a saját buborékának, ebben pozitív lesz a megítélése. Viszont nekem ebből szempontból sokszor az a problémám, hogy amikor viszont vannak, nem tudom, olyan ügyek, amik a saját oldaladon problémásak, tehát hogy azt gondolod, hogy vagy egy oldalon, akkor a másik...
Most politikailag?
Igen, vagy? Akár politikailag is, igen. Tehát, hogy amikor viszont a te politikai oldaladon, vagy a te társadalmi közegedben van egy olyan esemény, ami mondjuk megkérdőjelezhető, vagy a ellentétes irányba mutat, akkor viszont nagyon ritkák ezek a, uh-huh. a kiállások. Vannak ilyenek a magyar társadalomban is, de viszont szerintem ezekből van kevés. Tehát, hogy nagyon kevés az olyan elfű ember, akit azt érzem, hogy ő ragaszkodik. Hozzáteszem, hogy persze a politikánk, meg a társadalomunk az végtelenül arra játszik, hogy csak két oldal van. És hogyha az egyik iránynak a fősodorja most ebbe az irányba tart, akkor nem mehetsz egy kicsit se középre, hanem akkor balra kell menned. Hogyha a másik irány teljesen jobbra megy, még szél jobbra, akkor kicsit se húzhatsz középre, mert akkor te ott megbejegyzett leszel és kirekesztett, ami nyilván a te pozíciótól függően érhet kisé vagy jobban hátrányos.
Hát most nagyon elmentünk itt a politikai irányba, de hiszem, hogy ennek is van jelentősége, főleg úgy, hogy jönnek a választások majd, és ez még csak még jobban ki fog éleződni, és még inkább jönnek majd ilyen dolgok. De közben meg politikai dolgokról beszélünk, amikor mondjuk az influencer világban szerintem inkább az jellemző, amit te is mondtál, hogy mondjuk mi is valahol próbálunk így úgy. De nem, hogy nekünk vannak állásfoglalásaink, nekem is vannak állásfoglalásaim, de a legtöbben úgy vannak, hogy inkább nem is beszélek semmi komoly témáról. Semmiről, ami kicsit is szélsőséges lehet. Vagy hogy, hogy van, aki azt választja, hogy akkor semmi mellett nem áll ki. Egyáltalán.
Hát akkor itt, semmi komolyról itt nem beszél. Itt ragadhatjuk azt, hogy miben különbözik az influencer meg a véleményvezér.
Lehet. Lehet. Ami érdekes még ebben szerintem az az, hogy vannak viszont olyan dolgok, és szerintem ezt a választások kapcsán egyre jobban meg fogjuk tapasztalni, de egyébként a média is alapvetően így működik. Amit tanultunk is annak idején kommunikáció elméletből, hogy vannak pseudo események, ilyen pseudo történések, amiket direkt azért hoznak létre, direkt azért lesz maga az az esemény, vagy maga az a hír, hogy akkor tessék erről beszélni. És akkor jön az, és szerintem itt tudunk rákapcsolódni erre, hogy vannak, akiknek vannak komoly vállalásai, kiállásai témák kapcsán, de bele lehet csúszni abba, hogy akkor erre nekem is rá kell csapni, és akkor én is elmondom erről, jól elmondom a véleményemet, hogy ez milyen szörnyű, holott direkt az a lényeg az egész történetnek, hogy erről beszéljetek, nesztek. Beszéljetek erről, ahelyett, hogy valami másról beszélnétek, ami mondjuk fontosabb vagy a háttérben.
Mondasz egy példát.
Például itt most gondolok, ami nem hiszem, hogy nem a politikához kapcsolódik, próbálok valamit keresni, a Berkiék szülés közvetítése egy ilyen sztori volt, szerintem legalábbis, aztán cáfoljatok meg, hogyha úgy gondoljátok, de ezt, hogy bejelentjük, hogy na, akkor én most élőadásban közvetítem a szülést. És akkor az, hogy most aztán ez tényleg élő volt, vagy nem élő volt, meg hogy igazából vállaltak-e azzal bármit, hogy ezt a szülést így ebben a formában, ahogy megtették, közvetítették, aminek azt hiszem egyébként császár lett a vége. Ez most nem értékítéletként mondom, csak hogy utána azzal védekezett a Renáta, Mazsi, a feleség, azt hiszem, hogy hát ő
csak
ezzel...
nézek után.
Hogy hát ő ezzel... mi az információt adott a nőknek. De hogy így nem, tehát hogy a dolognak nulla információ tartalma volt, meg nulla segítő rész volt abban, hogy amúgy hogyan zajlik egy szülés, tehát hogy ilyen általános értékű, meg érvényű dolgokat nem lehetett levonni ebből a történetből. Ja, meg ami plusz felháborodásra adott okot, az nem csak az, hogy élőben közvetíti, mert hogy ebből értékes tartalmat is látni, számos szülés videó van fönt például, meg a Hadas Krisztinának volt a műsora, vagy van is még talán, amiben szüléseket mutat be, de ott mögötte van az érték, hogy azt hogyan, milyen formában információ. Ez meg arról szólt, hogy beszedtek, nem tudom, 700 forintot, vagy mit a szülésért. Tehát, hogy és ráadásul úgy volt megkérdezve, hogy a szülés utolsó egy óráját, vagy valami ilyesmi, ami szintén ilyen értelmezhetetlen bármilyen módon, mert honnan tudod, hogy mi a szülés utolsó egy órája, hogy azt lehet pénzért nézni. Valami, ez volt a sztori lényege. És akkor erre rengetegen lecsaptak, hogy elmondják, hogy ez milyen szörnyű, és hogy úristen. És tényleg az, tehát, hogy így ez az egész egy szánalmas akármi, de hogy ez egy pseudó dolog, nem maga a szülés, hiszen történt egy szülés, de az, hogy most akkor ebből hírt meg ügyet csinálunk, hogy ezt élőben közvetítjük, és ti fizethettek ezért, és akkor lesznek emberek, akik oda mennek és megnézik élőben, és akkor lehet szörnyűködni egymáson, hogy te oda mentél megnézni élőben, te jó ég. Amúgy meg a kutya nem kíváncsi rá, de egyébként most én is erről beszélek, mert ez ügy volt, és utána olvastam utána, mert érdekelt, hogy mi az, amiről ilyen sok mindenki beszél, de fogalmam nem lett volna, hogy ez történik, vagy történt, ha nem beszélt volna róla egy csomó mindenki, és nem sztoriztak volna róla, hogy ez milyen szörnyű. Ez a pseudo esemény, amikor egy önmagát generáló dologról van szó.
Szóval a negatív reklám is reklám, és működik.
Na erre szokták ezt mondani, igen, hogy a negatív reklám is reklám, de szerintem ez, ha marketinges szempontból nézzük, akkor már nem állja meg a helyét, mert tökre nem mindegy, hogy milyen kontextusban beszélnek egy dologról. Mert mondjuk vannak azok a, nem tudom, milyen, valamilyen séf, valami a teherautók voltak, tehát ételszállítással foglalkozó teherautók, amik mesztelen nőket raktak az autóikra, amin kaja volt így a nők testén. És akkor szerintem az, hogy azt megosztják az emberek, hogy ez mennyire szexista, és talán le kéne cserélni ezeket az autókat, mert több gáz, és miköze van ez a meztelen nőknek, az már semmilyen cégnek nem hozhat pozitív reklámot, vagy pozitív ismertséget manapság, én ezt gondolom. Úgyhogy tökre nem mindegy, és szerintem már így ebben a formában nem állja meg a helyét ez a negatív reklám is reklám. Aztán ki tudja? Nem tudom, mennyit kerestek belkiek abból, hogy az utolsó egy órát közvetítették. És akkor persze, itt nyilván nagyon sokan abból a kontextusból ragadták ezt meg, hogy mi lesz azzal a szerencsétlen gyerekkel, hogyha már a születését eladják. És ez tök jogos, meg tök igaz. Csak te, aki ezt megosztod, hogy úristen, mi lesz azzal a szerencsétlen gyerekkel, egyébként rájuk hívod a gyámügyet, vagy... Hát tehát, igen, hogy effektíve van történés?
Itt ez a szerencsétlen gyerek a termék.
Igen. Most elhallgatunk minketten.
Igen.
Szóval azt gondolom, hogy észre kell venni, amikor egy ügy az ilyen, meg azt is, amikor eltérül valami teljesen más irányba egy ügy. Tehát például, amikor volt a Kaletta Gáboros történet, és akkor ott a pedofília kapcsán valahogy jött egy ilyen dolog, hogy úristen, akkor most a gyerekeink fotóját bárki használhatja bármilyen célra igazából, amit én fölteszek.
Nem tudom, hogy kimondhatjuk például, vagy csak K. Gáborként.
K. Gábor. Ja, a K. Gábor ügy. De hogy abból az az érdekes, hogy azt az aspektusát ragadták meg nagyon sokan, celebek is, hogy így nagy sunggal kirakták, hogy az én gyerekemről soha többet sehol nem láttok képet. Úgyhogy addig megosztotta minden gond nélkül a gyereke fotóját. Aztán nem tudom, aztán mondjuk ahhoz képest, hogy volt egy ilyen nagy bejelentés, ahhoz képest egy évvel később azért mondjuk sztori címlapra mégiscsak meggondolta magát, hogy odarakja a gyereket. Igazából ezzel például az a probléma, hogy rossz irányba visz egy diskurzust, hogyha utána ez lesz belőle a következtetés, akkor én soha többé nem rakom ki a gyerekemet. Mondom ezt úgy, hogy mi eleve úgy mentünk neki ennek az egész történetnek, amikor elindítottam a YouTube csatornámat, hogy mindent, ahol bármi nyilvános volt a gyerekeinkről, már nem volt egyébként olyan sok, meg sehol semmi olyasmi, de az mégis, tehát mit tudom, ha volt olyan kép, mondjuk olyan borítóképem, akkor azt leszettem, hogy a gyerekek
lenne. Lényeg, hogy soha nem rakod ki a gyerekeidet.
A lényeg, hogy mi tényleg soha nem rakjuk ki a gyerekeinket. De nem abból a megfontolásból, hogy most bárki bármit csinálhat a képeivel, vagy képeikkel, hanem abból a megfontolásból, hogy én tudtam, hogy egy olyan témába vágok bele, amivel sok támadást fogok vonzani, és látom azt, hogy amit tudom én, a legkeresettebb Google keresés az a Cserháti Herold Janka, vagy mit, hormonmentes Janka, nem tudom, hogy keresik gyerekei, meg férje, meg ezek, és hogy nincs rá szükség, hogy ha csak jó szándékból is, ha csak érdeklődésből is, hogy most bárki azt nézegesse, hogy az én gyerekeim kicsodák, hova járnak, akármi, meg a mi gyerekeink, szóval nálunk így abszolút ez a konszenzus. És én ennek kapcsán azt gondolom, mert így ennek az ügynek a kapcsán akkor tettem is ki egy posztot, pont azért, mert tudom, hogy én teljesen következetesen nem teszem ki a gyerekeimet, és elmondtam azzal kapcsolatban viszont a véleményemet, hogy szerintem itt nem ebben keresendő, hogy elment egy olyan irányba a dolog, hogy anyák egymást kezdték ecseszélni. Oh, bezőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőz de én bezzeg, én soha nem rakom ki a gyerekemet. Az, hogy anyák egymást kezdték el cseszegetni, amikor az egész sztorinak az volt a lényege, hogy vannak ilyen hálózatok, amik szörnyűségesek, de hogy alapvetően nem a mi gyerekeinket fogja ez a dolog érinteni, hanem hogy brutális maffia és szörnyű dolgok vannak a háttérben, és kell, hogy beszéljünk az online biztonságról, kell, hogy beszéljünk a gyerekeink digitális lábnyomáról, meg egy csomó mindenről, csak ezekről olyan szinten, ahogy érdemes beszélni, úgy nem volt szó, hanem egy ilyen csendőrködés lett a történetből, meg nagy kijelentések, hogy akkor én soha többet, meg nem tudom. Holott valószínűleg az, hogy a gyereked egyébként kis ruhában mosolyog egy játszótéren, az valószínűleg nem lesz negatív hatással a gyereked életére semmilyen szempontból.
Ha már itt tartunk, akkor annyit elmondok, csak mert tudok róla, hogy a digitális téren bárki gyerekeit, vagy bárkit, saját magát bántás, zsarolás, ilyesmiért, akkor van egy ilyen fórum, internet hotline Magyarországon, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság üzemelteti, akkor itt tudtok gyorsan, leggyorsabban segítséget kérni.
Bejelentést tenni.
Megbejelentést tenni.
Egy picit eltértünk megint a fő témáról, csak így ezeket a példákat szerintem azért volt érdemes felhozni, hogy szemléltessük, hogy kb. Így mikre gondolunk, és akkor van ennek a dolognak még egy olyan aspektusa, hogy pont azért, mert sok mindenkit elérek, és nyilván ez így van azokkal, akik még több mindenkit elérnek, meg a kisebb influencerekkel is, hogy nagyon-nagyon sok megkeresést is kap az ember, hogy oszd meg ezt, oszd meg azt, ma a kiskutyákról, holnap a nem tudom, ennek az állatmenhelynek gyűjtünk, osszuk meg azt, hogy a nem tudom, a koraszülött babákkal kapcsolatban valamit.
Szabdoga de... kérdések, vagy nem szabdoga, hanem
kérdőíve.
Bocsánat, szabdoga kérdőíve.
No, az egy dolog, ezt egy kicsit azt nem egészen ide sorolnám, de igen, egyébként ez is. Ennek általában teret szoktunk adni egyébként a megfelelő fórumokon, hogyha releváns a téma, tehát még sok ilyen védőnői szakdolgozatnál, meg ilyeneknél a Facebook csoportban elfér, de mondjuk van olyan, ami hiába mondjuk nőgyógyászati kérdéskör, azt gondolom, hogy nem fér be az én Facebook csoportomba, mert nem az a téma ott. Ez ilyen zárójelbe zárva. Tehát, hogy érezzétek, hogy akkor nem tudom, harmadik nap gyűjtés valakinek, aki beteg, rengeteg ilyen van, de hogy egyszerűen nem lehet és nem is elvárható szerintem valakitől, hogy minden mellé kiálljon, vagy mindig minden mellé kiálljon. Mert hogyha egy mellé kiállsz, akkor utána a második, harmadik nap jogosan háborodik fel, hogy oké, de akkor az enyémet miért nem osztod meg, amellett miért nem állsz ki. És itt nagyon fontos szerintem az egyénnek a saját belső indítatása, hogyha valaki tényleg mondjuk kutyaszerelmes, meg nem tudom, akkor tök jogos, meg adekvát, hogy kutya menhelyel kapcsolatban szervez gyűjtés, vagy stb., és akkor az ilyen témák mellé odaáll. De szerintem nagyon visszás az is, hogyha egyik nap amellett állok, a másik nap amellett állok. Engem is kerestek meg például környezetvédelmi dolog kapcsán, hogy álljak ki emellett, osszam meg azt, és közben azt érzem, hogy erre nem én vagyok a megfelelő ember, akkor sem, hogyha posztoltam egyszer a komposztomról, érted? Most az egy dolog, hogy akkor fontosnak tartottam a témát, és megmutattam, hogy de jó, megteszek egy apró lépést, de csak ezért, tehát ki vagyok én, hogy a bármilyen környezetvédelmi kérdésről beszéljek, amikor ott van rá mondjuk a Kumpadina, aki sokkal nagyobb, szóval aki tényleg szakértő a témában, és aki meg tud szólalni abban a témában, meg egy csomó mindenki más. Tehát, hogy nem kell, és nem muszáj vállalni mindent, meg kényszert érezni mindenre. És nem is elvárható, meg vállalható minden. Jó, őszintén szólva, kicsit úgy érzem tényleg, hogy bizonytalan vagyok, amit az elején mondtam, hogy nem tudom, hogy ez magában nem egy pseudobeszélgetés lesz egy társadalmi felelősségvállalásról, meg ilyen dolgokról. Biztos, hogy egy csomó minden kimaradt belőle, vagy egy csomó mindenről lehetne még beszélni ezzel kapcsolatban. Annyit még hozzátennék, hogy igen, hogyha valaki viszont úgy lép bele ebbe az egész világba, hogy eleve egy kiállása van, tehát hogy eleve egy ügye van, mondjuk nekem is az egész hormonteszség, szexuális témakör, ez eleve egy ügy, eleve egy kiállás, hogy mi az, ami elvárható egy embertől. Tehát, hogy nem is lehet több elvárást tenni valakire, főleg, hogyha van egy nagyon határozott kör, amiben ő kiállást tesz. És igen, nem tudom, hogy van-e füle meg farka ennek a beszélgetésnek. Most itt nézek Zolira is, hogy úgy gondolja.
Szerintem az mondjuk egy érdekes és természetszerű jelenség, hogy ha van valaki, akit nagyon hitelesnek tartasz valamilyen szempontból, akkor talán a többi dologra is kiterjeszted ezt, és kíváncsi vagy mondjuk az életére, vagy arra, hogy bizonyos kérdésekben, hogy vélekedik. És nyilván én is azokat a véleményvezéreket, akik így szakmailag így nagyon kompetensek, azok nem mindig kíváncsi vagyok arra, hogy az élet más, kurrens, aktuálisan hot topic témaköreiben mi a vélemény. Amire én például itt kíváncsi lennék hallgatói oldalról, hogy és írjátok meg nyugodtan nekünk, hogy ti nálatok ki az, aki mondjuk ilyen hiteles személy, ki az olyan a hiteles jelenség, akit már nem csak azért követtek, mert adott témában mondjuk mondjuk tök hiteles és releváns tartalmakat, de hát, hanem ebből kifolyólag az egész életére kíváncsiak vagytok. Fontos hangsúlyoznom, hogy nem igazából nem influencerekre, meg nem sztárokra gondolok, hanem én inkább itt véleményvezérekre vagyok talán kíváncsi, akik...
De akár az is
akik, lehet. De akár az is lehet. Tehát, hogy így írjátok meg nekünk, hogyha van nektek ilyen. Én erre nagyon kíváncsi lennék.
Mi ez már megint egy másfajta jelenség, amiről beszéltél, és ez is tök érdekes, hogy például én személy szerint úgy léptem be ebbe az egész közösségi média világba, amikor, és egyébként főleg akkor, vagy onnantól számítom én ezt, hogy megcsináltam a YouTube csatornát, mert előtte is volt már egy ismertségem, de egy kicsi körben. Azoknak a nőknek a körében, akik érdeklődtek a téma iránt, jelent meg sok interjú velem már előtte is, meg minden, de a nagy robbanást azt így a YouTube csatorna hozta el, meg az, amikor az így népszerűség szempontjából berobban. De én úgy léptem be abba a világba, hogy nem azt akartam, hogy most itt vagyok, és figyeljetek rám, mert én annyira érdekes vagyok, és híres akarok lenni. Tehát, hogy nézzetek engem, mert nézzetek engem. Hanem azt éreztem, hogy ha van mondandóm, és hogyha érdekes a mondandóm, akkor hallassátok meg, amit mondok. De az egy természetszerű jelenség, és ez így gyűrűzik tovább, hogy elkezdték érdekesnek találni, amit mondok ebben a témában, és nyilván akkor elkezd érdekelni természetszerűen az, hogy amúgy ki vagy te. És akkor a személy is elkezd érdekes lenni, és akkor elkezd érdekes lenni az, hogy nem tudom, milyen almás sütit sütök hétvégén, vagy ilyesmi, ami tök irreleváns. Úgy egyébként, vagy én azt gondolom, hogy nem érdekes, meg nem is különösebben szoktam ilyen dolgokat megosztani. Az Instán vagyok egy kicsit lazább ezzel kapcsolatban, ott néha így vannak ilyen személyesebb dolgok, de az meg csak az ilyen fura kettős exhibicionizmusomból fakad olyankor talán, vagy mit tudom én, kapcsolódási vágyból. De hogy, és közben meg vannak olyanok, akik meg úgy vannak jelen a közösségi médiában, vagy tényleg ezek az ilyen nagy influencerekre gondoljatok, vagy nagy követőszámmal rendelkező, de most így nemzetközi szinten is akár, akik meg ez a híres, mert híres, de hogy igazából nem tudod, hogy a kedves ilyenek most végül is miért lettek olyan híresek? Mit csinálnak, amitől olyan híresek lettek? Nem híresek, mert híresek, aztán ráépítettek egy csomó mindent erre, hogy híresek, mert híresek. Szóval, hogy ez a kíváncsi vagy más dolgokban is az adott ember véleményére, ez azt hiszem, ez egy normális jelenség. Nekem is vannak ilyenek, akik végülis bármiről beszél, szívesen meghallgatom, hogy mi a vélemény a
Szirói Gergely.
Jaj, Zoli! De igen. Ez egy... Most elpirultam.
Szóval írjátok meg nekünk, hogy ki a ti Szirmai Gergőtök.
Jaj, már.
És akkor itt jó is, hogy befejezzük. Ez volt az Ittin Szóra Podcast 5. része. Van e-mail címünk, podcast@szóraváltás.hu, ide írhatjátok a ti véleményvezéreiteket. Megtaláltok minket YouTube-on, mindenféle podcast formokon, amik linkelve vannak alább, illetve remélhetőleg most már a hormonetes.hu is.
Ja, és azt is írjátok meg nekünk, hogy ez most egy pseudórész volt, vagy nem pseudórész, mert nem hagyjuk adni a kérdést.
Ja, igen. Hogyha menjünk a buszba, vagy nem menjünk a buszba. Köszi! Sziasztok!
Sziasztok!
Maradjatok kíváncsiak!
Ja, majdnem elmaradtam.